soha nem látott megtorlással való fenyegetés, Juhász Juhi Péter rendőrségi megszállása és Semjén Zsolti már két hete tartó védekezése uralja a közbeszédet, közben mintha a lényeg az állami gondoskodásra bízott gyerekek védelme sikkadna el. Erről beszélgetünk Lakner Zoltán politológussal, de szóba kerülnek Nagy Márton és Szalai Bobrovnicki Kristóf gazdasági ügyei is. Ez az elemző, én Benyó Rita vagyok, köszönöm szépen, hogy itt vagy, Zoli. És akkor beszéljünk arról, hogy mióta először megszólalt a parlamentben Semjén Zsolt, azóta hogy próbálja a kormány a narratívát arra terelni, hogy nincs is ügy, ez egy fake news, szőlő utcáznak folyamatosan, összemosva azt, hogy itt ugye másfél, hanem két évtizedes botrányokról van szó, ami újra és újra el lett sikálva. Hogy látod, sikeres-e az a terv, amivel a kormány próbálja ezt a narratívát ebbe az irányba terelni?
Azt hiszem, hogy mindenki tanult valamit a tavalyi kegyelmi botrányból, csak hát nagyon különböző dolgokat. Eleve ez az ügy, ez a Zsolti bácsi ügy, azért robbanhatott ki, nem csak amiatt, mert Semjén Zsolt fölállt a parlamentben, és elmondta azt a nagyon híressé vált, vagy ismerté vált kétperces felszólalását. Arató Gergely felszólalásának egy mondatára válaszul, hanem azért is keltett ez ilyen közfigyelmet, mert a kegyelmi botrány hosszú árnyéka továbbra is rávetül a kormányra. És nem csak abban az értelemben, hogy a gyerekvédelmi része az ügynek, ami hát nyilván a legfontosabb, rendezetlen, majd talán erről is mondok néhány mondatot, hanem amiatt is, mert a kegyelmi botrány úgy, nem is azt mondom, hogy zárult le, hanem csúszott vissza a politikai napirendnek egy ilyen hátsó régiójába, hogy nincsen megoldva. És Novák Katalin és Varga Judit politikai feláldozása ellenére az az ügy nincsen befejezve. És a kormány oldal mindent meg is tett, hogy valahogy úgy lehessen ezt eltüntetni, ezt az ügyet, hogy közben egy ilyen igazi cezurát ne kelljen húzni. Ennek viszont az a következménye, hogy a lezáratlanság miatt az eleve nagy és teljesen jogosan morális felháborodást keltő ügy bármilyen formában, vagy egy ahhoz hasonlító ügy bármilyen formában újra fölbukkan, akkor arra a nyilvánosság egy fokozott érzékenységgel reagál. Tehát én azt merem állítani egyrészről, hogyha nem lett volna a kegyelmi botrány, akkor ez a mostani ügy sem váltana ki ilyen visszhangot, nem keltene ekkora hullámokat. Másrészről a kormány azt tanulta meg a maga logikája szerint, hogy hát ha tavaly februárban a köztársasági elnök és a volt igazságügyi miniszter, az Európai Parlamenti listavezető odadobásával nem tudta ezt a problémát kezelni politikai értelemben, akkor most valami mást kell csinálni. Azon kívül a Fidesz abban is, hát hogy mondjam, jó vagy hát eredményes szokott lenni, hogy a fönnálló éppen üzemelő kommunikációs vonalvezetését, vagy stratégiáját, narratíváját igyekszik érvényesíteni minden szembejövő ügyben. Ez egyébként egyfajta fegyelmezettség egy ilyen politikai gépezet részéről. Tehát mivel most úgyis abban vannak, hogy államcsíny, meg hazaárulás, meg külföldi titkosszolgálatok, meg a világban káosz, belül nyugalom, balhés ellenzék, és megpróbálják ugye álhírkampánynak beállítani mindazt, ami a kormánnyal szemben kritikaként megfogalmazódik, miközben egyébként a kormány egy álhírkampánnyal kelt éppen, vagy próbál éppen felháborodást kelteni, mondjuk a kihívója a gazdasági terveit illetően. Szóval, hogy ők azt a következtetést vonták le, hogy keményemnek kell lenni. Most némi ironiával meg tudom jegyezni, hogy szerintem Orbán Viktor politikai pályafutásának általában mindig ez a következtetése, hogy nem elrontott valamit, hanem ugyanazt kell csinálni, csak sokkal keményebben, és egyszer mint száz visszavágnak ebben az ügyben, aminek az lesz a következmény, és akkor itt térnék vissza a gyerekvédelemre, hogy mintha föl sem merülne, hogy esetleg közpolitikai beavatkozással is valamit lehetne kezdeni, például amiatt, hogy hát ha esetleg megoldódna valami a 112 problémából, ami a magyar gyerekvédelemben fönnáll, abból nem tudom, 39-et megoldanának, most hasonló jutam mondok természetesen számokat, akkor ez nem lenne egy politikai aknamező, ez a terület. És hogy nekem ez arról egy információ, becses meg, hogy ezek szerint a politikáról való elgondolásukban már annyira eltávolodtak attól a megközelítéstől, hogy közpolitika, politikai szándék, annak egymásra vetítése, és az, amit politikai kormányzásnak neveztek az elején, hogy a politikai elhatározás húzza maga után a szakpolitikai megoldást, ami szerintem egy teljesen érvényes megközelítés, ez már tulajdonképpen fölette azt, hogy egyébként lehetne is akár szakpolitikákat csinálni, netán néha egy-egy problémát meg lehetne oldani, és akkor az politikailag nem csapna vissza egészen váratlanul.
Csak egy idézetet szeretnék idehozni, mert szerintem nagyon beszédes Lentulai Krisztiánnál bent járt Rogán Antal, ami önmagában is majd megér pár mondatot, hogy Rogán Antal, aki évek óta nem ad interjút, ugye a 444-jel kivételt tett, mert be lett szorítva egy helyzetbe, de évek óta nem ad interjút, most interjút adott. És volt ott egy mondata, amit én fel is írtam magamnak, mert először felderültem, hogy na végre valami történik, így hangzik a mondat. Néhány úgynevezett gyermekvédelmi szakember folyamatosan fog ilyen állításokat tenni. Ezért mondtuk azt, hogy amikor ezeket az állításokat megfogalmazzák, akkor most menjünk utána. Mindegyiket nézzük meg igen alaposan, és legyenek következményei. Itt törültem meg, de így folytatja Rogán Antal. Tehát aki állításokat fogalmazott meg, azzal szemben mind el fogjuk indítani a jogi eljárásokat. Tehát, hogy akár az is lehetne ennek az egész mindennek a következménye, hogy mondjuk nem szőlő utcáznak, és azt mondják, hogy fizikailag képtelenség, amit állítanak, hisz ott csak fiúk vannak, hisz ez egy javítóintézet, nem is gyermekvédelmi intézet.
Ami egyébként nem tudom, mire bizonyíték, amikor ebben az ügyben, amikor ezt emlegetik.
Na hát épp ez, és úgy tesznek, mintha például Juhász Péter Pálnak ne lenne 20 évnyi olyan ügye, amit időről időre jelentettek. Ugye itt a probléma az. De lehet-e, és el lehet-e fedni ilyen mondatokkal, illetve nem csak mondatokkal, hanem, és akkor ide jön be Kocsis Máté megtorlásos mondata, meg az, hogy ugye most péntek reggel van, tegnap Juhász Péter Juhinál, csak hogy ne keverjük, azért mondom most, hát hogy igen. Juhi, hogy ne keverjük a két szemét, megjelentek a rendőrök, elvitték a gépét, elvitték a telefonját. Egyébként én úgy tudom, hogy nem várták meg például, hogy ő egy ügyvédet felhívhassa, miközben ő tanú, és semmivel sem vádolják, hanem ugye ez egy tanúfelkeresés volt.
Amikor mi beszélgettünk, akkor egy hivatalos tanú kihallgatás.
Így van, így van. Szóval, hogy el lehet-e, vagy meddig lehet még elfedni ezekkel az erő fitoktatásokkal azt, hogy itt közben valóban tucatnyi, vagy sok tucatnyi gyerek élete megy évtizedeken át tönkre?
Szerintem nem lehet elfedni, de egy teljesen más logikában van a kormányzat. Egyrészt azért ismerjük azt föl, hogy amit Rogán Antal mond, az ugyanannak a megnyilvánulása most éppen gyerekvédelmi szakemberekkel szemben, mint ahogy a nők beszélnek például az újságírókról, vagy a civil szervezetekről. Ha kritikát fogalmazol meg, akkor politikai ellenfél leszel, ellenség leszel. Mindegy, hogy nem vagy pártag, nincsen pártod, nincsen mozgalmad, nem akarsz képviselői helyekért indulni, akkor te vagy a politikai ellenség, és akkor úgy fognak veled viselkedni, hogy egy politikai ellenséggel viselkednek. Akkor nem az lesz a kérdés, hogy közalkalmazottként te tehetsz-e ilyen kijelentéseket, vagy körültekintően fogalmaztál-e, például Kusics Gábor nem mondott neveket egyébként, hanem akkor azt a politikai érdeksérelmet, amit a kijelentésed egyébként szakmai tartalmával okoztál a kormánynak, akkor az politikai módon fogják veled szemben megtorolni. A másik része szerintem, vagy a másik tanulsága a Rogán mondatoknak, de mindig nagyon érdekes, hogy hogyan tűnik fel azért mégiscsak a gyengeség ezekből a muszkli mutogató mondatokból, mert azért ez arról is szól, hogy például Rogán Antal ebben a kérdésben nem tudta elvégezni a feladatát. Tudnélik, az ő dolga az lenne, a kormány oldalon ő azért felelős, hogy a Fidesz, a kormány minden egyes nap és minden egyes órában uralni tudja a politikai napirendet. És szerintem ez nagyon tanulságos ez az ügy, az összes szörnyűségével együtt abból a szempontból, elemzőként mondom ezt, abból a szempontból, hogy miközben óriási erőbefektetéssel a minden pénzünkből zajlik a kampány, ugye szeptember 20-án zajlott le a sportaréna beli, hát nagygyűlés, offline nagygyűlése a digitális polgári köröknek, és a miniszterelnök nyilvánvalóan arra készült, hogy erről beszéljen, a Tisza adónak elnevezett, általuk kitalált dologról beszéljen a parlamenti évadnyitón, meg arról beszéljen, hogy micsoda külső erőkkel szemben védő meg itt az országot. Volt egy 10 perces jelenet a parlamentben, ami teljesen a feje tetejére állította a politikai napirendet, amit most próbál valahogy visszaterelni egy másik mederbe, vagy elterelni egy másik mederbe a kormányoldal, de ez azért kármentés, akárhogy is nézem. És mindez együtt pedig azt célozza, hogy azon a módon akadályozza meg a hasonló ügyek jövőbeli kirobbanását, hogy hát megfélemlíti azokat a forrásokat, potenciális forrásokat, információkkal rendelkező embereket, akik egyszerűen elemi felháborodásból, vagy azért, mert azt érzik, hogy ők már ezerszer próbáltak jelezni hivatalos úton, és nem tudtak semmilyen eredményt elérni, a nyilvánossághoz fordulnak, lehet, hogy nem is közvetlenül, hanem egyszerűen csak adnak információkat, mesélnek dolgokat, hogy mi zajlik körülöttük, és ezek az üzenetek, hát ugye Kocsis Máté a tőle egyébként nem idegen ilyen ostorcsatoktatós szerepben láthatóan nagy kedvel beáll, tulajdonképpen, és Rogán Antal is ezekkel a föltáró jellegű mondatokkal azt üzeni meg, hogy eszetekben ősöm, meg ne próbáljátok. Ez nem arról szól, hogy megjavítjuk a gyerekvédelmet, egy szó nincs erről. Ebben a politikai logikában egyszerűen ennek nincs jelentősége, nem tudok másra gondolni, csak arra, hogy őket ez a része ennek az egész ügynek nem érdekli.
A kármentés az nyilván abban is zajlik, hogy egyébként a sajátjait meg tudja tartani, vagy a sajátjait meg tudja nyugtatni. Szerinted ez az egész történet, hogy itt egy álhírbotrány van, hogy itt egy brit titkos szolgálatok által felépített, igazából Ukrajna uniós tagságáért folyó titkos szolgálati akció van, ez egy olyan története, amivel a MAG szavazót meg lehet szólítani. Tehát, hogy ez egyébként, ami lehet, hogy nekünk furcsának tűnik, az ott működik-e?
Szerintem igen, az a helyzet, nem akarom alábecsülni a fideszes MAG szavazókat semmiképpen sem, de hát ugye ők elfogadtak egy alaptörténetet arról, hogy hogyan védi meg Orbán Viktor a külső ellenségtől az országot. Tehát ennek a nagy mítosznak van egy mesét akartam mondani, Krekó Péter is ugye szakszerűen fogalmazva a mese kifejezést használta, amikor itt ült veled szemben. Szóval, hogy ennek a mítosznak vannak bizonyos elemei, és tulajdonképpen mindegy, hogy az adott karakternek a helyére éppen kit helyettesítünk be. Van a gonosz, végül is mindegy, hogy a Soros György vagy Volodymyr Zelenszky ugyanazt a funkciót tölti be. És ennyiből végül is nagyjából egészében mindegy, hogy most éppen az MI6 van, vagy az ukrán titkosszolgálat, bár nagy megkönnyebbüléssel figyeltem meg, hogy azért megérkezett az ukrán titkosszolgálat is a kormánypárti narratívába. Azt azért nem állom meg, hogy meg ne jegyezzem, és némi szarkazmussal ezt is a hangomban, bár sajnos komolyan kell mégis mondanom, hogy MI6, ugye, tehát angol kémeket utoljára ebben az országban ilyen gyakorisággal Rákosi Mátyás emlegetett a magyar politikai vezető közül. Ha valakinek van kedve, meg gyomra hozzá, akkor olvass el mondjuk Rákosi beszédét, amikor a Rajk banda, idézőjel betettem, leleplezésekor tartott egy budapesti pártaktívát, abban elég sok angol kém szerepelt abban a sztoriban. Jelentős különbség azért úgy érzem, hogy most, mintha szövetségesei lennénk Nagy-Britanniának a NATO-n belül, még hogyha esetleg Ukrajna támogatását illetően vannak is komoly konfliktusok a két ország között, de például ha arra gondolunk, hogy Kánc Csaba attól a bizonyos brit fedőcégtől pénzt kapott. Na most
a 2012-ben egyébként.
Amikor egyébként David Cameron volt a brit miniszterelnök, tehát még csak nem is munkáspárti kormány volt, és Cameronnal az én emlékezetem szerint Orbán Viktor igen kiváló kapcsolatban állt. Ráadásul hát nekem azért elég rossz véleményem mondjuk Cameronról, hogy ő hogyan gondolta túl a saját történelmi szerepét, de részben ebből is azt gondolom, hogy talán 2012-ben még nem látta előre a 2022-es ukrajnai háborút. Szóval az egész sztori nyilván nonsens, de maga, mint mítosz, fönn tud állni. A hátránya a dolognak nyilván az, hogy most megint időt veszít abban az értelemben a Fidesz, hogy ismét azzal kell foglalkozni, hogy ezt a törzsbázist megerősítse, mert én azt gondolom, hogy abban a hangulatban, ami van Magyarországon, egy ilyen lelappadt gazdaság, az inflációs félelmek, tehát ugye ez az alap rossz hangulatnak a meghatározója, egy olyasfajta megváltozott politikai struktúra, amiben egyre többen azzal szembesülnek, ha még nem is döntöttek, hogy kit válasszanak, de hogy azzal szembesülnek, hogy egyébként van miből választani, hogy ez egy másik típusú helyzet. Ebben a szituációban, amikor még ráadásul a Fidesz hátrányban is van, neki szerintem nem elég az, hogy a saját törzsszavazói bázisát kell már megint egyben tartogatnia, és nekem az a benyomásom, talán ez nem teljes naivitás a részemről, hogy azért ez a sztoria, MI6-el azért ez nem a tömegfogyasztásra való igazából, tehát lassan nem tudom, Tom Cruise is fölbukkan itt valahol ebben a, vagy John English, nem tudom, szóval ízlés szerint ebben a történet. Ez tényleg annyira abszurd, hogy én nem hiszem, hogy ezt azon a táboron kívül, ahol az erre a mítoszra való kondicionálása, meghatározó és fő politikai olvasata a világ történéseinek különösebben el lehetne adni, azon kívül pedig a gyerekvédelmi botrány, hogy itt már megint valami nagyon súlyos, morálisan teljesen elfogadhatatlan dolog történt, szerintem ez nem kitörölhető. A fenyegetéssel elérhető talán, hogy aki úgy gondolta, hogy ad valami információt, lehet, hogy most úgy dönt, hogy mégsem, de magát, a dolgot, hogy itt megint valami nagyon nem stimmel, hát én szerintem ezt ezzel nem lehet kitörölni.
Behoznék még egy dimenziót, mert bár más kontextusban mondtad, hogy a személyek akár fel is cserélhetőek, de hogyha visszagondolunk a kegyelmi botrányra, ott azért ugye két olyan vezéráldozat lett Novák Katalin és Varga Judit személyében, akit a fideszes szavazók nagyon szerettek. Juditkáztak, katikáztak, azóta is van egy ilyen elengedtük, elvesztettük, ami... nőinket.
Nekik van egy nimbuszuk
van.
A Fidesz
táborban. Na, de semmilyen Zsolt a Fidesz szavazók körében bármilyen nimbusszal ugyanígy bír, tehát, hogy lehet arra számítani, vágyni, hogy ahogy a Fidesz szavazók maguk között megvédték azért ezt a két nőt, ugyanúgy maguk között megvédjék semmilyen Zsoltot?
Hát nyilván nem összevethetőek ezek a karakterek. Egy dologban vagyok én egy kicsit bizonytalanabb, amit nem biztos, hogy én meg tudok teljesen jól ítélni. Éppen erre a beszélgetésre készülve láttam azt a annak a podcastnak, pontosan hallgattam annak a podcastnak az elejét, meg olvastam a hosszú bevezetőjét, amit Parászka Boróka írt, ő Finta Márkkal és Pressburger Csabával szoktak a Hatuma podcastban rendszeresen beszélgetni, és ez például éppen Semjén Zsoltnak a határon túli magyarság körében betöltött szerepéről szól. Tehát lehet, hogy a magyarországi magyar közvélemény nem tulajdonít túl nagy jelentőséget Semjén Zsolt politikai szerepének, és hogyha így teszi, akkor az helyesen teszi, hogy nem tulajdonít neki nagy szerepet, szerintem.
Szerintem a vadászkiállításon kívül más kontextusban ritkán jelent meg így tömegesen a magyar választó
előtt. Hát valóban ugye azt mondja a kormány, hogy itt a magyar államrend megdöntéséről van szó. Én mondjuk, ha magyar államrendet meg akarnám dönteni, nem Semjén Zsolttal kezdeném, de ez az én személyes benyomás van az ő politikai szerepét illetően, de lehetséges, el tudom fogadni azt, hogy mondjuk a határon túli magyarok körében ő a kettős állampolgárság arca, aki egyébként tényleg nem csak Bácskától Baranyáig, ahogy mondani szokták, hanem Dél-Amerikától, nem tudom én, Szingapúrig bejárta a kisebb vagy nagyobb magyar enklávékat, nem is szólva ugye a kárpát-medencei magyar közösségekről. bár sok szót nem ejtett arról például, hogy mondjuk ők valójában hányan vannak, és miért fogyatkozik a létszám például Kárpátalján, és hogyan hat a kárpátaljai magyar közösségre, mindaz, amit a magyar kormány Ukrajnával kapcsolatban csinál, de ezt a zárójelet is bezárom. Szóval lehet, hogy nem annyira jelentéktelen szereplő Semjén Zsolt minden egyes szavazói szegmensben, mint amilyennek így a hétköznapi magyarországi belpolitika eseményeit követők ők látják, de azt azért persze még ebben az összevetésben is kell mondanom, hogy nyilván Novák Katalinnal még ilyen téren sem összevethető Semjén Zsoltnak a jelentősége. Talán nem is ez a szerep az igazi kiváltó oka annak, hogy most így a védelmére keltek, hanem hát inkább az a következtetés, amiről az előbb beszéltünk, hogy vissza kell támadni. Tehát, hogy ők ezt vonták le következtetésként, és hogy, vagy ez a konklúziójuk erről az egész helyzetről, és hogy meg kell félemlíteni azokat, akiket meg kell szólaltatni. Ennek az ellenkampánynak nem is Semjén Zsolt a fő arca. Most adott már két interjút, hát egyik jobb, mint a másik egyébként, bár informatív bizonyos értelemben, hogy merre tart a történet, és hogyan írja át még az egy héttel korábbi megszólalásnak is az állításait, de mondjuk Kocsis Mátét sokkal többet hallani ebben az ügyben.
Uh-huh. Ha már emlegetted az államellenes pucs vágyját, annyi igazság, mint hogyha lenne egyébként benne, hogy valóban az államba vetett hit és bizalom az megrendült. Mondjuk kérdés, hogy ez két héttel ezelőtt rendülte meg, vagy akár már a kegyelmi botránnyal, vagy akár egy folyamattal leírható történet miatt. Egy milyen felelőssége van ebben a kormánynak, tehát mennyire külső tényezők okozzák azt, hogy ez a bizalom megrendült. Kettő, ez a bizalom politikai eszközökkel helyreállítható-e, vagy, amiről már beszéltünk, itt jönne be az, hogy valóban szakpolitikát kellene csinálni.
Most a mennyire fogyasztanak szakpolitikát a mi polgártársaink, az egy külön kérdés. Ezzel néhányan foglalkozunk az országban, nem csak, hogy mondjam, nem szakpolitikával, hanem a szakpolitika politikai relevanciájával. Alapvetően erre gondolok, szerintem nagyon magas elvárások szoktak mondjuk a pártprogramokkal kapcsolatban megfogalmazódni, aztán azoknak a fogyasztása viszonylag alacsony szinten van. Tehát ebben a témában van egy menekülő útja mindenkor a kormányzatnak, ráadásul ugye a szakpolitikákról ugyanúgy benyomásai vannak a közvéleménynek, hogyan is lehetne ez másképp, senki nem ért 150 területhez, tehát lehet, hogy háromhoz értek, de a többi 147-nél csak benyomásaim vannak arról, valamilyen autoritás alapján elhiszem, hogy valaki jobban ért hozzá, mint más. Tehát ez egy tágabb politikai megközelítésbe ágyazódik bele, hogy mit gondolunk ezekről a részben a szakpolitikákról, részben magáról az állam szerepéről. 2010 előtt mindig érdemes figyelni egyébként, hogy a Fideszhez közeli például könyvkiadók milyen műveket adnak ki. Uh-huh. Egyébként ezt, hogy mondjam, a javukra írom, hogy ott lekövethető egy gondolkodásmód. Valamikor 2008 táján kellett, hogy megjelenjen Francis Fukuyamának az Államépítés című könyve. Én úgy emlékszem, hogy akkoriban az volt a terjesztett hír, hogy ez Orbán Viktornak egy kedves olvasmánya, és Fukuyama azt egy hosszú, egyébként nagyon érdekes szövegben végülis azt a fő megállapítást tette, hogy nem feltétlenül a nagy állam az erős, és nem a kicsi a gyenge, hanem alapvetően az a kérdés, hogy van-e valamilyen társadalmi közmegegyezés arról, hogy mi az, amit az államtól elvárunk, és az állam akkor erős, hogyha az általa felvállalt feladatokat képes is ellátni. Most Magyarországon van egy olyan állam, aminek a vezetése sok mindenben nem csak kommunikációs értelemben nagy erőt mutat, de például abban is, hogy hogyan avatkozik bele gazdasági folyamatokba. És ehhez képest pedig vannak olyan közszolgáltatások, amelyek rendkívüli módon elhanyagoltak, és nagyon sokáig az volt a társadalmi konszenzus, vagy legalábbis az volt az elemzői következtetés, hogy mintha az lenne, hogy bizonyos értelemben a magyar társadalom beáraszta, hogy mennyit várhat az államtól, és azért nem lehet csinálni egy rendes ellenkampányt a kormánnyal szemben, mondjuk az oktatás vagy az egészségügy problémáira alapozva, mert az emberek úgy is tudják, hogy hát ezek nem működnek,
És beáraszták.
Beáraszták, kinyitják a kiskapukat, akik tudják, ha van egy kicsivel több pénzük, akkor tudnak venni a gyereknek külön órát, meg tudják venni a magánorvost. És ugye ez a 2020-as évek eleje, első fele, ez valami olyasmi változást látszik hozni, hogy mintha lenne egy ilyen nehezen definiálható, de inkább érzékelhető átbillenési pont. Kincses Gyulától még nagyon, nem tudom, 10 éve kérdezték, hogy összeomlik az egészség, és Gyula is valami olyasmit tudott erre válaszolni, hogy hát ilyen nincs, tehát hogy reggel kinyit a kórház, ebben az értelemben nem omlik össze természetesen, de az, hogy mennyi funkciót tud ellátni, és mennyit nem lát el, tehát az amortizáció egyszerűen el tud jutni egy olyan szintre, amikor már így a túlfolyón túlcsapnak az elégedetlenségek. Tehát van ez a probléma, és hát közben van ez a fajta állami magatartás, ami meg hát ilyen lejárató kampányokban, plakát szavakban gondolkodik ezekről a kérdésekről, és látványosan nem ad akkor sem szakpolitikai választ, amikor egyébként politikailag logikusnak tűnne. És a mostani hangulatjavító kormányzati intézkedések is, amelyek nyilván sokak életét segítik, ez nem elhanyagolható a politikai hatásuk sem, és a praktikus hatásuk sem, de mondjuk attól, hogy a kétgyerekes anyák adómentességet kapnak, attól nem fog megjavulni az egészségügy. Egyszerűen azért, mert nem ugyanabban a dimenzióban működik. Nekem hiába van több pénzem, 50 000 forinttal a családban mondjuk, hát attól én még nem tudom elintézni, hogyha nincsen orvos, elegendő orvos, akkor előbb írják ki azt a műtétet, amit valamelyik családtagomnak, vagy családtagomon el kell végezni, hogyha nincsen kapacitás.
És bocsánat, tehát most egy lábjegyzetet hagy tegyek, mert azért most nagy felháborodás van az orvosok között, főleg a házi orvosok között Takács Péter mondata miatt, aki ugye arról beszélt, hogy az lesz házi orvos, aki semmi másra nem jó. Miközben ugye évtized óta még a Fidesz kormány is azt mondja, hogy az alapellátást, a házi orvosi rendszert kellene megerősíteni, hogy ugye aztán a drágább, költségesebb kórházi ellátásig ne jussanak el. Ezt csak lábjegyzetként azért tettem ide, mert ez most tényleg egy ilyen szintén a szakpolitikai elképzeléseknek egy olyan felbuzgása, ami egyébként érthetetlenné teszi, hogy az egyik kezükkel megpróbálnak úgy tenni, vagy tenni is, hogy valamit javítsanak, és aztán jön egy ilyen mondat, ami mint egy ilyen sáros bakancs így bele trappol az egészbe.
Ugye ez megint az a logika, hogy mindig más a hibás, és kell találni egy bűnbakot. Nincs elég házi orvos, az azért van, mert a házi orvosok azok olyan nem jó orvosok, olyan futottak még kategória, és valóban, hát ahogy pontosan elmondtad, igen, szakpolitikailag, pont az ellenkezőjét mondja, meg egyébként is, szóval, hogy azért hát nem egy politikai géniusz születésénél vagyunk itt tanúk, amikor ilyen mondatokat hallunk, hát ki javasolna, melyik politikai tanácsadó javasolná, hogy kedves államtitkár úr gyalogoljon bele az egyik legfontosabb szakmai csoportba, amelyiknek ráadásul a legnagyobb találkozási felülete is van az állampolgárokkal, tehát a házi orvosok véleményvezérek. Én nem tudom, hogy ők milyen százalékban veszik magukra ezeket a mondatokat, de hát mi értelme van valójában? De minden esetre az, amit a kormány szakpolitikai téren egyébként csinál, mert van szakpolitikai eleme a választási kampánynak, az is ez a, biztos, hogy pontatlan, amit mondok, de tulajdonképpen egy ilyen helikopterpénz, ami amúgy nem volt a Covid idején például, egy ilyen helikopterpénz, de úgy leszúrva, hogy azért több jusson azoknak, akiknek eleve egy picit több van. Akik nyilván nem úgy élik meg az életüket, hogy nekik picit több van, de akiknek meg nagyon kevés van, azok ebből alig látnak valamit, és azért mégiscsak ők vannak többen. És ez is olyan fura dolog, hogy ha össze kéne rakni egy olyan közpolitikai ajánlatot, ami politikailag is alkalmas arra, hogy több választót elérjen, akkor valószínűleg ugyanebből a pénztömegből, mint amennyi például adómentesség címén kint marad az embereknél, lehetne olyan célzott programokat csinálni, amivel valódi szükségletekkel rendelkező, vagy súlyosabb szükségletekkel rendelkező társadalmi csoportokat óriási hatékonysággal el lehetne érni. Én ezért szoktam...
Mi a megfejtés, az nagyobb munka?
Szerintem igen. Én azt gondolom, hogy egy óriási tudásvesztésen ment keresztül a magyar kormányzat, És tulajdonképpen a jó hír az az lehetne ebből, hogy még ezek szerint a választási osztogatáshoz is kell tudni kormányozni. Hát egyszerűen tudnod kell, hogy kiket kell eltalálnod. A mélyebb része ennek pedig az, hogy mostanában nem olvastam ezzel foglalkozó szakirodalmat, nem találtam, vagy hozzám nem jutott el, de nekem van olyan emlékem 2006 és 10 közöttről, hogy pontosan a fukuyamai államépítés kapcsán, hogy akkor mennyire funkcionál jól az állam, hogyan kell kalibrálni az államvállalat kötelezettségeit, és a 2006 és 10 közötti kormányzati összeomlásnak nem csak az összüdi beszéd volt a része, meg a gazdasági világválság volt a része, hanem az is, hogy az állam a vállalat funkcióit egyszerűen képtelen ellátni. Hogy akkor is volt egy olyan megélése az oktatásnak, az egészségügynek, a szociális rendszernek, hogy nem jut el az a szolgáltatás, amire szükség lenne azokhoz, akiknek szüksége lenne rá, például az uzsorázással kapcsolatban születtek, hát nagyon megrendítő, de nagyon alaposan feltárt helyszíni kutatásokon alapuló tanulmányok, amelyek tulajdonképpen azt mutatták be, hogy itt sem a szociális szakma nem képes ellátni a feladatát, mert nem kapja meg hozzá a szükséges háttered, sem a rendőrség nem képes ellátni a feladatát, és kialakul egy ilyen államon túli világ, amiben az emberek a pénzügyeiket, a megélhetés, legalapvetőbb megélhetés ügyeit, illetve bizonyos értelemben a munkaerőpiacnak az irányítását, az egymás közötti viszonyokat, ezeknek a kontrollját a saját kezükbe vették. Az állam dezertálása történik meg, és furcsa módon talán nem mennék odáig el, hogy itt is az állam dezertálásáról beszélnünk, de hát végülis miért nem mehetnék? Tehát valami ilyesmiről van itt szó, ugyancsak, hogy az bizonyosodik be, hogy ez a magát nagyon erősnek mutató kormányzat egy csomó állami funkciót egyszerűen nem működtet, mert hogy nem ez érdekli, és megint csak ide kell visszatérni, nem ez érdekli, teljesen, tehát ez az a pont szerintem, amikor elkezdi egy politikai oldal, egy politikai irányzat, vagy egy politikai udvartartás komolyan venni a saját mondatait, tehát ha visszaolvasod azt, hogy miket mondtak, nem tudom, G. Fodor Gábortól kezdve egy jó páran, akiket egyébként érdemes olvasni Pinten kritikával együtt, a politika felfogásról. Hát lényegében abban körül van írva, hogy hát ez a szakpolitika, ez egy ilyen mellékes dolog, itt a hatalom újratermelése, az önmagában a politikának a célja, és én nekem az a benyomásom, hogy teljesen margóra szorultak ezek a szakpolitikai megközelítések már.
Az állam feladat...
Amelyek mögött, bocsánat, emberek vannak és választók, tehát hogy ez egy legitim és érvényes elérési útja továbbra is az állampolgároknak, amit egyszerűen én úgy látom, hogy mintha figyelembe se vennének.
Világos, az állam feladata és szerepe leszűkíthető-e arra, vagy kampányban leszűkíthető-e arra, és a választók fejében leszűkíthető-e arra, amiről most Orbán az uniós csúcs után is beszél, hogy a következő pár hónap a háborús fenyegetésről fog szólni. Ugye most aláírás gyűjtésbe kezdenek, ami meglepő, hogy nem egy újabb nemzeti konzultációba, de talán most, igen, de talán most nem tudnak elindítani arra rá, tehát most van egy aláírásgyűjtés ugye az unió háborús tervei ellen, de hogy lehetséges-e, hogy a magyar választó azért csak arra jut, hogy jó, hát nem működik az egészségügy, nem működik az oktatás, de legalább a háborútól megvéd minket Orbán Viktor.
Hát Orbán Viktor nyilván ezen van, hogy erre a következtetésre jussunk. Nem tudok erre más mondani. Ez nyilván sok szempontból működött, 22 márciusában mondjuk. Szerintem nem lehet zárójelbe tenni az egész mögötti politikai környezetet, tehát akkor egy gazdasági konjunktúra érzete volt meghatározó, a Covid utáni fellélegzés volt a meghatározó, egyébként tényleg nagyon szeledvedett ellenzékkel állt szemben a Fidesz, és ebben még ugye egy plusz hatást ért azzal el, hogy pár napi gondolkodás után a politikai hangulat tekintetében a maga javára tudta fordítani. Hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát. Azért ezekből most felsoroltam hirtelen akkor három tényezőt, negyedik háborús mellett, szóval most például az első három az nincs. Uh-huh. ebből adódóan én azért nem merném azt mondani, hogy ez ugyanúgy hathat, de persze, hát az emberek biztonságérzete az egy, ebben az értelemben vett biztonságérzete is, az egy fontos kérdés. Ez egy picit gellert adhat ennek, de tartom, hogy ez egy fontos, hogy ez egy picit gellert adhat ennek, hogy szóval érdekes módon itt mindenkinek van háborús terve, csak Oroszországnak nincsen a magyar kormány szerint, és hogy a székesfehérvári, igen, azt hiszem a székesfehérvári Magyar Péter beszéd volt az, amiben az ellenzék vezetője teljesen beleállt abba, hogy nyugat vagy kelet, az egy kifejezetten Putyin ellenes beszéd volt, tehát úgy kezeli...
Az is, meg a Pannonhalmi is talán.
Igen, talán az is, abban inkább a szakpolitikai részekre emlékszem, de valószínűleg igazad van, sőt biztos igazad van, a székesfehérvári az kifejezetten ilyen nyugat-kelet, Putyin, nem Putyin beszéd volt, szóval, hogy ezt maga az ellenzék is politikai identitásképzésre használja föl, miközben egyébként végül is nem mond mást a tekintetben, hogy tehát nem küldene semmit és senkit Ukrajnába, Magyar Péter sem, de azt, hogy merre vigye az országot, abban nagyon tudatosan elhatárolja magát, és ennyiből azért az a közönség, amelyik erre a részére odafigyel a politikai üzeneteknek, annak a nagyobb része azért nyugatos Magyarországon. Én azt gondolom, Magyar Péter ezért merte ezt fölvállalni, mert hogy azt tapasztalta, hogy akik ugye ezt az orosz barátságot elfogadják, azok amúgy is ott vannak a Fidesz szavazótáborban, nekik nem nagyon érdemes egyensúlyozgató üzeneteket küldeni.
Szerinted ebbe a láncolatba illik-e, meg ebbe a biztonságérzet és megvédelek titeket típusú narratívába illik-e, hogy terrorszervezetté nyilvánították az Antifát Magyarországon, ami ugye magyarországi Antifa szervezet effektíve nem létezik, tehát nincs egy ilyen entitás, akit terroristának tudnának bélyegezni, de szerinted ez miről szól?
Hát leginkább arról szól, hogy a kormány bekészít a saját keze ügyébe olyan eszközöket, amelyeket egy napon akár használhat is.
Tehát azt lehet mondani valakire, igen, hogy ő az?
Hát nagyon sok más értelme nincsen. Ezek a... Hát most nem a... Ez igazán ízléstelen, ha a csehói puskát emlegetem terrorszervezettel való fenyegetés kapcsán, de hát valami ilyesmiről van szó. Tehát én nem tudok arról, hogy Magyarországon ugye volt egy eset valóban, amikor a ilyen utcai hát erőszak történt. Ugye annak a sztorinak is a felét meséli el a kormány, mert a úgynevezett becsületnapi eseményekkel kapcsolatban, és én abszolút ellenzem azt, hogy bárki bármilyen politikai nézetek nevében másokat üssön az utcán. Na, de azért mégiscsak ezt a sztorit úgy elmesélni, hogy jöttek az egyoldalúan erőszakos antifák az itt grasszáló nácikkal szemben. Ők hogy kerültek az utcára? Tehát, hogy ez a része ennek a sztorinak sincsen elmesélve, még egyszer mondom, ne verjen meg senki senkit. Még csak verbálisan se legyen erőszakos, és ez vonatkozik kormányra és nem kormányra egyaránt, de hát az a sztori sem úgy van, ahogyan ők mesélik.
Ez a megtorlási narratíva, és nyilván ez is egyébként egyféle megtorlás, hogy törvényben terrorszervezetnek nyilvánítom az Antifát.
Ami részben egyébként megint csak egy olyan dolog, ugye ez kicsit hasonló ahhoz, mint amikor a pedofil bűncselekmények kapcsán azt mondják, hogy halálbüntetés, kiherélés, felnégyelés. Ott is az helyzet, előbb talán el kéne őket fogni, akik ilyen bűncselekményeket hajtanak végre. Nem szelektíven kéne nyomozgatni, nem azok ellen kellene nyomozni, akik állításokat fogalmaznak meg, hanem a bűnözők ellen kellene nyomozni, azon kívül, ha elítélik őket, nem kéne kegyelmet kapniuk. És akkor utána beszélgethetünk arról, hogy melyik büntetés mennyire legyen szigorú. Arról nem szólva, hogy azok ugye a politikusoknak ez egy kedvelt foglalatossága, hogyha történik valamilyen közfeláborodást keltő ügy, akkor elkezdik szabni vardi a büntető törvénykönyvet, amiben egyébként van egy csomó olyan paragrafus, ami alapján ezeket a cselekményeket eleve üldözni lehet, csak éppen üldözni is kéne. Na most itt is az a helyzet, hogy én azt gondolom, hogy a magyar jogszabályok, nem vagyok ugyan jogász, de azt gondolom, hogy a magyar jogszabályok azok alkalmasak arra, még talán különleges jogrendi tényállásunk is van arra az alaptörvényben terror fenyegetettségre. Tehát szerintem a magyar jogrendszer ezt tudja.
Hát magától is tudja. Olyannyira, hogy aki ugye most tehát uniós képviselő lett, és aki benne volt abban, ebben az utcai balhéban, és most az uniós képviselő miatt egyébként mentelmi jogot kapott, ugye őt a regnáló magyar törvények alapján pont terrorista vádakkal elítélték, tehát hogy el tudta a bíróság ítélni eddig is.
Hát ezek politikai akciók. Mind politikai akcióknak lehet természetesen jelentősége. Én azért azt gondolom, hogy azoknak a és ugye itt is azért ugye talán ebben az ügyben maga Orbán Viktor és Donald Trumpra hivatkozott, és nyilván igen. Donald Trump is hamisan beszél erről, hogy ennek az egy az egyben való átvétele tömegpolitikai hatást keltene Magyarországon, tehát hogy több millióan otthon rettegnek, hogy majd a, nem tudom, az antifa terrorral, szóval lenné nekük fenyegetve azért, én ezt nem látom túlságosan életszerűnek Magyarországon, ezért nem tudok másra gondolni, mint arra, hogy a kormány eszközöket, kommunikációs eszközöket és jogi eszközöket teremt magának olyan esetekre, amikor úgy gondolhatja, hogy ezekhez hozzányúlhat.
Ugye most már többször beszéltünk arról, hogy mindezek arról is szólnak, hogy aki gondolkodott azon, hogy beszéljem, bizonyos elmúlt évtizedes ügyekről, az ne beszéljen. És akkor itt hoznám ide, amiről a felvezetőben beszéltem, hogy szeretném, hogyha említenénk. Ugye a Válasz Online most egy kétrészes nagy cikket írt Nagy Márton, igazából a nagy klán kiépítéséről, így tudnám összefoglalni röviden. Kicsit hasonlóan, ahogy Matolcsi, az derül ki ebből a kétrészes cikksorozatból, hogy Nagy Márton is egy hasonló állami megrendelésekkel feldúzzasztott milliárdos, több milliárdos klánt hozott létre. Nagyon rövid idő alatt, ugye a Válasz Podcastban arról beszéltek, hogy Tiborcnál is rövidebb idő alatt tudtak felhalmozni nagy pénzeket. Ez az egyik ügy. A másik, amiről a HVG írt, ugye a honvédelmi miniszternek az ügye, és mind a kettő bennem azért azt az érzetet kelti, hogy miközben mind a kettő remek oknyomozó munka is, de hát, hogy itt van ennek az oknyomozásnak egy forrása, ami ugye itt 2022-es ügyekről van szó, ami most került valamiért újságírók kezébe. Hogy szerinted ez az egész, amiről most beszéltünk, ez a megtorlás narratíva, ez belülre, vagy kívülre szól, vagy mindenhova szól?
Mondanék erre több dolgot. Az egyik az volna, hogy...
És bocsánat, érdemben is nyugodtan reagálj egyébként az ügyekre, mert fontos ügyek.
Ezzel is kezdeném. 2003 elején közbotrányt okozott. Ugye az akkori Magyar Nemzet írta meg, hogy Kis Elemér, a miniszterelnöki hivatalt vezető miniszter, aki amikor éppen nem ezt a posztot töltötte be, akkor egy ügyvédirodának volt a tulajdonosa, az ő cége, amiből ő az aktivitását illetően kiszáll, de a tulajdon része megmaradt, az ő cége az akkor állami vállalat Malévnak dolgozott. És egy néhány napos turbulenciát követően végül is, hát Megyesi Péter megkérte Kis Elemért, hogy távozzon a kormányából, amit mindenki nagyon nagy vérveszteségnek ítélt meg, mert hogy kiváló szakembernek tartották, tehát egy ilyen ideális kancellária miniszternek tekintette mindenki Kis Elemért. Tehát ugye arról volt szó, hogy ő nem dolgozott ebben az ügyvédirodában, de arra való hivatkozással, hogyha majd egyszer nem lesz miniszter és oda visszatér, akkor tulajdonképpen közvetlenül neki mégis lesz ebből anyagi előnye, szerintem egyébként helyes volt, hogy őt akkor lemondatták. Na most ehhez képest beszélünk arról, hogy Nagy Márton közvetlen rokonságához tartozó emberek egy ügyvédirodában aktívan minisztériumoknak dolgoznak. Nogdacu még talán olyan minisztérium alá tartozó állami cégnek is dolgoznak, ami fölött a Nagy Márton által vezetett minisztérium diszponál. Szóval most azért ezt a két dolgot, Kis Elemért meg Nagy Márton ügyét tegyük egymás mellé, hogy honnan hova sikerült eljutni. Ez egyik megjegyzésem. Amivel én most nem azt akarom mondani természetesen, hogy 2002 és 10 között Magyarországon nem volt korrupció, mert nem szeretném köznevetség tárgyává tenni magam, de hogy azért...
Az arányokat érzem.
Az arányok azért mégiscsak elképesztőek. A másik dolog az, hogy most, hogyha van egy Orbán családhoz kötődő klán, meg van Mészáros klán, bár az talán szinte az Orbán családhoz köthető személyes kapcsolatokon keresztül, meg van Szalai Bobrovnicki klán, meg van Nagy Márton klán,
meg Matolcsi klán,
akkor mi egyéb következtetésre juthatunk, mint arra, hogy ez a hatalomgyakorlás mintázata Magyarországon. Hát ezek azért nem csak úgy vannak, hanem ezek szerint ez úgy működik, most Rogán Antal táguló lakásairól, meg nem tudom, félmegyevásárlási terveiről nem is beszéltem, tehát ezek szerint akkor ez úgy van, hogy aki kap politikai Lázár Jánosról, Sezták Miklósról, szóval tényleg nem érdemes valójában tovább sorolni, mert ezek szerint akkor az a helyzet Magyarországon, aminek azért van szakirodalma is, meg van egy csomó föltárt eset, csak ezt így egyben látva, az a hatalomgyakorlás mintája Magyarországon, hogy ha kapsz politikai hatalmat, akkor megkapod azt a jogosultságot is, hogy gyűjtsél személyes vagyont.
Tehát a hűségedért bért kapsz.
Igen. A politikai hatalom, a gazdasági irányítási pozíciók és a személyes vagyongyűjtés, ezek egy azon rendszerben rendeződnek el. Ugye van a Andrei Malagin nevű, nem olyan nagyon jó az a regény, az elnök tanácsadója, bár érdekes olvasmány, és annak az első oldalain van egy jelenet, amiben kifejtik a kissé naív tanácsadó feleségnek, hogy mennek ezek a dolgok. Ugye táplálásnak hívják ezt, nem tudom mi az orosz kifejezés, de hogy azt fogalmazza meg az egyik szereplő, hogy hát így mennek a dolgok, a cár kinevezi a kormányzó megkapja a felhatalmazást arra, hogy élethalál ura és minden vagyonura legyen azon a területen, ahol őt rendelték, ami egyúttal azt is jelenti, hogy őróla mindent följegyeznek. Tehát a hűségét is megvásárolják, de állandó fenyegetés alatt is tartják, hiszen minden fel van jegyezve, minden el lesz rendezve, hogy bármikor rosszat lép, akkor azonnal vaskos aktákkal lehet bizonyítani, hogy ő nem járt el helyesen. Hát ez történik Magyarországon, tehát igazából Nagy Márton kapcsán erről nem szoktunk beszélni, csak a gazdasági prognózisai találati arányáról szoktam mondjuk én például megemlékezni időnként, de hát ezek szerint ő egyszerűen ebbe a mintázatba érkezett meg, és ez is mutatja, hogy ő mennyire beérkezett az orbáni hatalomgyakorlásnak a rendszerébe. Ez az Orbán rendszer, ez a Fidesz legfőbb politikája. Amiről itt szó van valójában. Így működik ma a magyar állam, és ez egy magyarázat például arra, hogy miért nem a közszolgáltatások fejlesztése az, ami az ügyek vagy a célok homlokterében áll. Tényleg nem akarok demagóg lenni ez ügyben, de hogy azért ez ad egyfajta magyarázatot arról, hogy miért 600 milliárd forintért irodaházakat vásárolnak Tiborcz Istvántól, ahelyett, hogy ugyanazt a 600 milliárdot ráöntenék a gyerekvédelemre, mert ha csak az étkezési fejadagokat lehetne, bár úgy tudom, egy pár száz forinttal növelték, de mondjuk esetleg 1000 forinttal is növelnék a napi fejadagot, meg olyan fizetést adnának ebből a pénzből a gyerekvédelmi szakembereknek, hogy legalább a nemzetgazdasági átlag 90%-ra fölhúzzák a bérüket, akkor egy csomó minden egyébként magától elkezdene máshogy kinézni. Nem ezt csinálják, mert nem így működik a kormányzat, nem így működik ma a magyar állam.
Mindezekkel, amiről most beszéltünk, szerinted mit kezd Magyar Péter, vagy mit kellene kezdenie az ellenzéki kommunikációs térnek?
Hát egy dolgot már kezd, tulajdonképpen bizonyos értelemben ettől a Zsolti bácsi ügytől az is megváltozott, vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy tulajdonképpen kapott néhány hetes laufot a Tisza arra, hogy az őket érő támadásokra valahogyan felkészüljenek, és én mondjuk olyanra nem emlékszem, hogy a kormány elindított egy kifejezetten valamelyik ellenzéki szereplőt lejárató konzultációnak nevezett akciósorozatot, amivel szemben csinál az ellenzéki szereplő egy saját hasonló akciósorozatot. Ezt nagyon érdekes lesz megnézni, hogy mire mennek egymással. Mi már kaptunk kormányzati szórólapot.
Ilyen ajtókopogtatót? Hogy
olyat sajnos nem kaptunk. Olyat sajnos nem kaptunk, nekünk csak egy ilyen kis papírkal jutott, de nagyon informatív. Egy csomó olyan dolog van rajta, amiről én tudom, hogy nem igaz, de nem tudom, hogy a szomszédaim tudják-e. És ezt nem a Tisza védelmében vagy ellenében mondom, csak hogy egyébként ismertek a Tisza adótervei, amelyek nem azok, amelyeket a Fidesz ismertet a Tiszáról. Egy szó mint száz. Most egy ilyen saját akciót szegez ennek szembe a Tisza. Ez egy részben természetesen egy újabb ilyen elérési kísérlet a választópolgárok felé, részben egy tematizációs kísérlet. Illetve hát egy nagy jelképes, nem akarom a csatatér kifejezést használni, tehát egy ilyen megmérkőzés, ez így jobb, azt hiszem, az október 23-i demonstrációknak a mértéke. Itt azért valójában arról van szó, és én azért szívesen fölhívom a figyelmet, talán beszélgettünk erről korábban, hogy amikor a Fidesz kitalálta, hogy ő a Tiszáról fog beszélni, akkor azzal azért vállalt egy olyan kockázatot, hogy ha van Tisza adó, akkor a Tisza párt is el fogja mondani, hogy mi az igazi Tisza adózási terv. Nyilván nem a propaganda médiában, de a nem propaganda médiában, ha az egyikről beszélnek, akkor a másikról is kell beszélni. Tehát bizonyos értelemben felületet kap ezzel a Tisza, hogy az amúgy unalmasnak tartott szakpolitikai kérdésekről, amelyek mondjuk nem unalmasak, lehessen beszélni. És kicsit én ezt, vagy nem is annyira kicsit, az október 23-a kapcsán is ezt érzem, hogy tett egy kihívást Orbán Viktor, hogy akkor most békemenet, de speciál ez egy olyan műfaj, amiben a Tisza párt is jó, hogy sok embert Budapestre hozni, és nem tudom, hogy majd centire, darabra meg tudjuk-e mondani, hogy melyik oldal tudott nagyobb tömeget maga mögé állítani, de minden esetre igen, a Fidesz nem akarja többet az utcát átengedni, de közben pusztán attól, hogy eldöntötte, hogy most megint kimegy az utcára, attól egyáltalán biztos, hogy megnyeri az utcát. Tehát, hogy igazából ebben az állandó versenyben most ilyen újabb alkalmak keletkeztek, és szerintem azért ez mégiscsak azt mutatja, hogy a kormány oldal bizonyos kockázatokat kénytelen elvállalni, mert ezek nem olyan politikai helyzetbe illesztődnek majd bele, mintha 3 éve lett ez volna, vagy 6 éve lett volna, vagy 10 éve lett volna, amikor ha a Fidesz nagyon elhatározol, amit akkor megcsinálja, és csak ő van. Most nem ez a helyzet. Tehát van vele szemben ilyen kísérlet, nyilván ami sokakat foglalkoztat, egyébként engem is, hogy hogyan fog ez a Tiszás jelöltállítás lezajlani, engem szakmailag ez borzasztóan érdekel, hogy ez hogyan lesz, illetve hogyan lehet majd az, hogy a cső végén ugyanakkor jönnek ki a jelöltek, annak ellenére, hogy a cső rövidebb lesz a meghirdetetthez képest. Tehát szerintem ezen a jelöltállítási folyamaton mindezzel együtt a Tiszának, szóval előbb-utóbb át kell esnie, tehát a jelölteket azokat produkálni kell, szerintem nem drámaian késői, a novemberi jelöltállításról is beszélgettünk egyszer, hogy igazából ez szokott lenni, ráadásul valójában a Fidesznek sincsenek mindenhol jelöltjei, hiszen csere alatt van, erről a Szabad Európa is nagyon nagy felületen írt, szóval, hogy valójában a Fidesz sincsen teljesen készen ebben az ügyben, tehát e tekintetben is egyébként itt van még egy bejátszható játéktér, de hát mindesetre ez a 3 együtt, az október 23-a, a több mint szakpolitikát jelentő adózási, amúgy és nyugdíj elképzelések, valamint a jelöltállítás, én azt gondolnám, hogy legfőképpen nem is a végeredményt, hanem a folyamatát illetően valamiféle magabiztosságot, üzemszerűséget sugárzó lehozása a Tisza részéről, ezek azok a feladatok, amelyeket meg kell oldania a Tisza pártnak ahhoz, hogy ezt a versenyhelyzetet fönn tudja tartani, amit kiharcolt, hogy legyen.
Október 23-áról még zárásként egy mondatot beszéljünk, hogy amellett, hogy itt egy fontos megmutatni, hogy kinek mennyi embere van, és mennyit tud kivinni az utcára, én azt gondolom, hogy mindkét politikai félnek az érdeke az, hogy egyébként békésen menjen le ez a nagy tömeg.
Ez mindannyiunk érdeke.
De le tud-e menni békésen úgy, hogy van egy ilyen elszámoltatunk, számon kérünk, megtorlunk, és akkor most megkerestem Bayer Zsolt mondatát, nem szabad többé úgy léteznünk, hogy elhiggyék rólunk, hogy velünk bármit meg lehet csinálni, elég volt, majd most megtudjátok, ha nem hagyjátok abba, hogy milyen rettegni. Bayer Zsolt ugye az egyik emblematikus figurája a békemeneteknek. Tehát, hogyha ő vezeti a békemenetet...
Abszolút békemenetes mondatot.
Hogyha van ez a megtorlásos mondat, és közben azt se akarom elvitatni, hogy a tiszások is fel vannak spanolva, mondjuk ezt a szót. Lehozható ez úgy, vagy kinek a felelőssége, és mit kell ahhoz csinálni, hogy ez lehozható legyen valóban úgy, hogy hát mindannyiunknak az az érdeke, hogy békében menjen le ez a két rendezvény.
Hát ugye mindannyiunk érdeke az, mint politikai közösség, hogy ki mire készül, nem azt állítom, hogy bárki szándékosan békétlenséget akarnak kelteni, de hogy esetleg készül-e arra, hogyha valami történik, az hogyan használja föl, és ezért nem különösebben fogja vissza magát a hangulat fokozásában, azt azért talán így mondhatom. Én ha járok különböző rendezvényekre, ahol emberek összegyűlnek és politikáról beszélnek, mindig fölmerül két típusú, vagy több típusú kérdésből kettő biztos mindig fölmerül. Az egyik az, hogy mindig nagyon sokan megkérdezik, hogy szerintem lesz-e választás. Tehát, hogy van egy ilyen aggodalom, hogy egyáltalán, én mindig azt mondom, hogy szerintem lesz, mert egy modern autokráciának, tudjuk Filipov Gábortól is, egyszerűen egy fontos kelléke, hogy legyen választás. Ugye milyen az a választás, ez a másik kérdés, ugye az is a politikai küzdelem tétje, hogy milyenné tegyük a választást. Választás az éppenséggel lesz, szerintem. A másik pedig az, hogy ugye mindig azt a kérdést teszik föl, hogy elképzelhetőnek tartom, ez nagyon jó, mert a politikai elemző tudja azt mondani, hogy igen, hogy 1% vagy 99% valószínűséggel azt, az egy másik ügy. Elképzelhetőnek tartom-e, hogy valamilyen provokáció történjen azért, hogy erőszakosnak lehessen nevezni az ellenzéket. És én nyilván nem akarok olyan állításokat tenni, amelyeket aztán Rogán Antal majd kiszerkeszthet, de nem azért, mert Rogán Antaltól tartok, hanem csak azért, mert azt akarom ezzel illusztrálni, hogy ez az aggodalom benne van az emberekben. Hogy akár idáig is fajulhatnak az események, és félnek attól, hogy ez bekövetkezik. Akik ma közéletet élnek Magyarországon, szerintem őket ez nem fogja vissza abban, hogy ugyanúgy megszervezzék a másnapi rendezvényt a saját kisvárosukban, és kimenjenek pultozni. Tehát nem ilyen értelemben befolyásolja a politikai magatartásukat, de mégiscsak ott van a horizontjukon, hogy valami olyan nagyon rossz dolgok is történhetnek, amelyekkel eddig nem kellett kalkulálnunk, és amelyek olyan fokú bizonytalanságot keltenek majd, amire nem biztos, hogy jól lehet reagálni, és hogy ezt nem akarják. És ezt akarom hangsúlyozni, hogy félnek tőle, de nem akarják, hogy ez bekövetkezzen. Én alapvetően azt gondolom, hogy egy országnak, egy társadalom, egy politikai közösségnek szívesen használom ezt a kifejezést, nagyon fontos, alapvető konszenzusa kellene, hogy legyen, hogy hát ha nem akarjuk, akkor ne legyen ilyen, de akkor ez azt is jelenti, hogy nem szabad ilyen ügyekbe beleprovokálni, beleüvölteni egymást, és akárki van kormányon, és akárki, akármit gondolunk a fönnálló kormányzatról, ebben mindig a mindenkori kormánynak van nagyobb felelőssége, mert az ő kezében vannak azok az eszközök, az erőszakszervezetek fölötti irányítás, amelyek alkalmasak arra, hogy ilyesmi bekövetkezzen, vagy ne következzen be. Tehát ebben az ügyben a kormány oldalon van a rend és a demokratikus rend, a valódi béke, és nem a kikényszerített csend, hanem a vita lehetőségét biztosító békés közélet fenntartásának a felelőssége.
Lakner Zoltán, köszönöm szépen, önöknek is köszönöm a figyelmet, ez volt az elemző, én Benyó Rita vagyok, viszontlátásra, viszonthallásra.